Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Bőjt harmadik vasárnapján. Az útmutató két igéje Bőjt harmadik vasárnapján így hangzik. Lukács 9.62-ből, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. És a Zsoltárok 25.15, szemem állandóan az Úrra néz. Na, mi ennek a bőti vasárnapnak a neve? Ott van, így van. Okuli. Mi az, hogy okuli? Látással, szemekkel. Egyébként az okulit azt mibe használjuk még? Okuláré, igen. Egyébként, csak hogy tudják a testvérek, hogy már a kisházba észrevettem, hogy koszos a szemüvegem, de direkt nem takarítottam le, hogy itt, amikor ideállok a testvérek elé, akkor tudjam szemléltetni, hogy mennyire fontos az, hogy jól lásson az ember. Tehát a látás kerül ezen a mai vasárnapon a középpontba. Tehát, hogy jobban szembesüljünk azzal, hogy egyrészt fontos, hogy tiszta legyen a látásunk, mert hogyha nagyon sok minden van a szemüvegünkön, akkor elhomályosul. De önmagában még a tiszta látás, az még önmagában kevés, ha emberi szempontból nézzük, hiszen mikor lesz tiszta a látásunk és jó a látásunk, nem akkor, ha szemüveg van rajtunk, hanem hogyha az Úrra nézünk. És ugye Bőjt harmadik vasárnapja erre hívja fel a figyelmet. Ugye a bőjti időszaknak mi a jelentősége? Miért van bőjt? Hogy készülünk mire? A húsvétra. Mit ünneplünk húsvétkor? Jézus feltámadását. Miért kellett Jézusnak feltámadni? Azért, mert meghalt. Miért kellett meghalnia? A mi bűneink miatt. Tehát az, hogy mikor van Jézus halálának a napja? Nagy pénteken. És ugye húsvétkor pedig a feltámadása, és mennyi idő a bőjt? Az előtte levő 40 nap plusz a vasárnapok, és miért fontos, hogy legyen ez a nagyon hosszú előkészületi idő? Hogy készüljünk lelkiekbe, és tudatosuljon bennünk, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, és ennek milyen hatása kell, hogy legyen a mi életünkre. És ugye ebben az összefüggésben, hogy mi van a látásunkkal, meglátjuk-e a bűneinket, látjuk-e, hogy Jézus a szabadító, látjuk-e azt az utat, amit ő akar nekünk megmutatni, amin ő előttünk jár, ez egy kulcskérdés. Tehát így kerül most ez a vasárnap, illetve ennek az üzenete ezen az alkalmon a látás a középpontba. Tehát szemem állandóan az Úrra néz, ez a klasszikus zsoltára ennek a vasárnapnak, ami a bevezető oltári szolgálatban is elhangzik. Szeretném kérdezni, ugye a gyerekek is kidőltek nagy része, hogy akik itt vagytok ketten, szeretnétek-e hátul gyurmázni? Anna, szeretnél? Jó, ha mégis, akkor az lett volna a feladat, hogy olyan dolgokat lehet elkészíteni, amik félreviszik a látásunkat, tehát ahhoz, hogy a fókuszon maradjunk. Ha közben mégis bárkinek ilyen indítatása van, felnőtteket nem küldöm hátra, ez csak a 14 év alattiakra vonatkozik, akiknek ez a lehetőség adott, akkor lehet, de egyébként ebben a gondolatkörben mozog a mai istentisztelet. És akkor kezdjük el az imádságunkkal a mai istentiszteletet. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. És akkor a mai istentiszteleten az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 197-es számú bőjti ének lesz, aztán pedig a hármas liturgiával folytatjuk. Mai alkalmunkon vendégszolgálónk van, Krücsméri János teológus hallgató, a bevezető oltári szolgálatot és az igehirdetés szolgálatát ő fogja végezni, fogadjuk így szeretettel. És akkor a kezdő énekünk a 197-es ének, ezt énekeljük. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által. A bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgasd meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásra rendelt, Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, a 14-es verstől a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja zsákmányát. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. És amikor ezt mondta, egy asszony a sokaságból hangosan így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Válaszul az igére, magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Drága testvérek, most születésnapos köszöntős istentiszteletünk van, és hát a betegség az a köszöntős csapatot is érintette, hiszen a Bánszky család készült ebben a hónapban a születésnapos köszöntéssel. Nyírteleken múlt héten még az István talpon volt, és ő még ki tudott állni a gyülekezet elé, de tegnap jelezte, hogy nagy valószínűséggel már ma nem fog tudni átjönni, és ezt reggel meg is erősítette. Kérte, hogy gondoljunk rájuk imádságban, ez a mostani vírusos időszak, ami őket is elérte, ami azért is, mert Katának jövő héten egy továbbképzésre kell mennie, ami több napos, és ez így még izgalmasabb, hogy a sok gyerekes család, amikor megjön a betegség, akkor hogy is tudnak helytállni. Úgyhogy egyrészt ezért is akartam hogy a testvéreknek a szívére helyezni, hogy Istvánékra gondoljunk imádságban. A másik pedig, hogy születésnapos köszöntés természetesen nem marad el attól, hogy az a szolgáló, aki eredetileg készült, nem tud eljönni. Ugyanis az helyeződött a szívemre, szívünkre, hogy Andi a születésnapos, a februári születésnapos. Van más, akiről esetleg nem tudok? Zsuzsanálatok? Ti? Augusztus? Szuper, jó, akkor egy születésnaposunk van, a februári, de mondjuk azért a Farvizen itt van Mami ismerő, meg ugyan majd márciusban lesz esedékes, de pont ma ünnepli a születésnapját, de Andira gondolunk most ilyen szempontból, és egy énekkel szeretnénk téged köszönteni, és egy bizonyságtétellel. Az ének az a tudomásunk szerint a kedvenc éneked. Melyik az? Az. Akkor jól gondoltuk, ezt énekeljük, és fogad szeretettel, és utána pedig hallgassuk meg Boginak a bizonyságtételét.
Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Enikő kérdezte tegnap, hogy lenne bizonságtételem, és volt, vagy van. És azt gondolom, hogy ha van, akkor el kell, hogy mondjuk. És igazából ez egy nagyon friss dolog, ami most történt. Amiről beszélni fogok, az az Isten vezetése, munkája, mit tud tenni az Úr 2-3 nap alatt egy embernek az életébe. Tudják a testvérek, hogy én pedagógiai szakszolgálatnál dolgozom, és nagyon sok sérült gyermeket vizsgálok, vagy kerülnek hozzám a munkám során. És körülbelül egy hónappal ezelőtt szólt az egyik óvoda vezető, hogy lenne egy család, akik nagyon nehéz sorsúak, és most ez nem csak egy sajnálkozás a részünkről. Körülbelül 2 hónapja halt meg az édesanyja, 3 hónap alatt egy daganatos betegségbe, ezt egyébként pont tegnap tudtam meg, és a kislány pedig autisztikus tüneteket mutat, a 3 éves, tehát magyarul az édesapával maradt egyedül. És én úgy gondolom, hogy ebből egy dolog is bőven elég lenne, nekik ez a 2 jutott most. 2 héttel ezelőtt találkoztam a kislányjal az óvodába, és láttam, hogy tényleg mutatja ezeket az autisztikus tüneteket, és az volt a szívemben, hogy minél hamarabb találkozok a szülővel, induljon el ez a vizsgálati folyamat, hogy minél hamarabb megkapja azokat a fejlesztési lehetőségeket, amik járnak nekik, és a héten találkoztam az édesapával. Hát ha láttak a testvérek nagyon megtört embert, akkor el tudják képzelni, hogy milyen volt ez a férfi. Igazából azt mondta, hogy neki most nem a gyász mellett az a másik legnagyobb fájdalom, hogy nem érti a kislányt, mert nem kommunikál, nem beszél. És ugye 3, most már lassan 3,5 éves, visít, ordít, kiabál, és az apa is szintén sír, mert nem érti azt, hogy a kislány mit szeretne, nem tudja őt megnyugtatni. Ez egy szülőnek azt gondolom, hogy egy hatalmas teher, és engem nagyon megérintett az ő helyzetük, az esetük. Nyilván sok ilyen családdal találkozok, de pont ilyennel nem találkoztam még. És akkor ott abban a beszélgetésben az Isten nem került szóba, de én nagyon azt éreztem, hogy nekik nincs reménységük igazából. És hát Isten pont úgy alakította, hogy szerdán volt egy szülőklubos megbeszélésünk. Ugye a baptista gyülekezettel közösen visszük ezt a eseni szülőklubos szolgálatot. Ugye az eseni azt jelenti, hogy sajátos nevelésű igényű gyerekekkel foglalkozunk, illetve ez a, hogy fogalmazok, ez egy, mi erre egy missziós területként tekintünk. Ők nagyon a periférián vannak, azt gondolom, és nem kapnak segítséget. És szerdán én beszéltem erről a családról, ugye szoktunk imádkozni eseni családokért, és kérdezte a lelkész, hogy én miért meséltem el ezt most? És mondtam, hogy nem tudom, csak imádkozzunk értük. És azt mondta a lelkész ott a baptista gyülekezetben, hogy ő most azt kapta az Istentől látásként, hogy merjünk nagyot álmodni, és nagyot kérni az Úrtól, és hogy én hívjam el ezt a családot erre a tegnapi alkalomra, ami tegnap szombaton volt a szülőklubos alkalom. Mondtam, hogy jó, rendben. Én nem hívtam el ezt a családot, mert én azt gondoltam, hogy nincs kocsijuk, ezzel a kislányjal ez az apuka nem fog tudni elindulni 25 kilométerrel arrébb, meg egyébként most mit szól ahhoz, hogy én elhívom őt egy gyülekezetbe, olyan nem tudtam hirtelen ezt, hogy most nem tudtam, hogy ő nyitott-e az Úrra. És tegnap volt a szülőklub, és délbe kapok egy telefonhívást, hív a baptista lelkész, hogy ők most imádkoztak a feleségével együtt, és azt szeretnék mondani, hogy ők azt értették meg, hogy el kell hívni ezt a családot ma. Nem tudjuk, hogy miért, de hogy én hívjam fel, és kérdezzem meg, hogy, illetve ne kérdezzem, hanem hívjam meg őket. Tehát ne talán vagy lehet, hanem jöjjenek el ma. És ez az apuka azt mondta, hogy elmegyek, elmegyünk. És hát igazából nem tudom, ki volt a legjobban meglepődve. Senki nem hitte, hogy el fognak jönni. Egyébként segítettünk nekik, mert egyedül nem tudtak volna megérkezni, de mi ajánlottuk fel ezt a segítséget. Megérkeztek, és hát ugye a szülőklubnak az igéje, a mottója, hogy az Isten szárnyai alá gyűjtjük ezeket a családokat, hogy ott vagyunk igazából, ott kapunk valódi oltalmat, védelmet, segítséget. És igen, ott voltak. Egyébként ez egy gyönyörű, szép kislány, de csodaszép. Ugye nem beszél, egy-egy szót mond, de nem ugye a helyzetnek megfelelően mondja ezeket a szavakat. És valami pár óra elteltével többen is hallottuk, hogy apának azt mondta, hogy apa. Ő ezt még soha nem mondta az apukájának. És kérdeztük az apukát, hogy miért imádkozhatunk, és azt mondta, hogy azért, hogy fel tudja nevelni ezt a kislányt. Úgyhogy imádkoztunk érte. És azt mondta, hogy őt ezzel a helyzettel, amiben ő van, őt folyamatosan elutasították. Ahogy ránéztek az emberek, azt érezte, hogy iszonyodnak tőle. Tehát nem tudom valamiért, ugye ez a megtörtség, amiről beszéltem én is az előbb. És azt mondta, hogy itt senki nem utasította el őt, senki nem undorodott tőle, hanem mindenki szeretettel és elfogadással volt felé. És hogy azt érzi, hogy mint az Isten így most felforgatta volna az életüket, de hogy jó értelemben. Úgyhogy az Isten ma is tesz csodákat, és hogy 2-3 nap alatt is el tud valakit oda juttatni az ő keresztjéhez, az ő lábaihoz, és természetesen nem, ez még nem a megtérés volt, nem. De hogy ők annyira nyitottak, és azt gondolom, hogy nekik nem csak azért, mert én így gondolom, hanem semmi reménységük nincs egyébként emberi szempontból, de hogy ők ezt az egy reménységet most megragadták. És ezért csodálatos, úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna megosztani a testvérekkel, és igazából ez most egy hívogatás is a részemről, hogyha valakinek van a közelében olyan család, akiknek esen is gyermekük van, akkor lehet ezt a szolgálatot mondani nekik, hívni őket. Nagyon várjuk egyébként a családokat, és tényleg számomra ez egy reménység, hogy van értelme az imádságainak, van értelme annak, hogy Isten ránk bíz embereket, úgyhogy ezt szerettem volna megosztani így a testvérekkel. Köszönöm szépen! És még lehet, hogy van bizonyságtevő, hogy hallottam.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Menet közben gondoltam arra, nem készültem bizonyságtevésre, csak arra gondoltam, hogy annyi sokszor előkerül, Bibliát olvassuk, beszélgetünk a igékről, hogy mi a mi feladatunk, és mindig ott van, hogy arra születtünk, hogy vigyünk békességet az emberek felé, tegyünk bizonyságot az emberekkel, és mondjuk el, hogy Jézus érettünk, halt meg a kereszten is. És ez nagyon fontos mindenkinek az életében, mert ami nem jut el erre a tudatra, egyébként erre a látásra, addig nagyon nehéz megélni az életet. És én is tudom, hogy mikor fordult ez a helyzet, akkor értettem meg, hogy mennyire másabb a világ, mennyire szebb minden. Akkor vettem észre, hogy milyen szép a madárcsicser, és milyen szép az alkonyat, mikor nézem, hogy milyen színt festett Isten az égre. Tehát, hogy ezt az emberek addig nem tudják igazán felfogni, hogy milyen az a másik világ, amikor az Úr Jézus a helyünk életünkbe belép. És hogy nagyon életbe tart engem az Úr Jézussal, hogy bízunk benne. Tehát minden helyzetben bízzuk oda a gondunkat, bajunkat, mert akkor egészen másképp alakulnak a helyzetek. Most is szóba jött, hogy nem tudok eljönni erre az Isten tiszteletre, mert így a család most ült volna össze, hogy a február meg márciusi születésnaposokat megünnepeljük, és kiderült csütörtökön, hogy valószínű, hogy ez elmarad. És hát bennem volt, hogy Uram, én imádkoztam azért, hogy együtt lesz a család, és akkor most én is születésnapos vagyok, és akkor elhívom őket, hogy na nekem ez az ajándék kell, hogy gyertek el. Hát nem sikerült, viszont én viszont itt tudok lenni, mert ez azt is jelentette volna esetleg, hogy nem tudok eljönni. És hála volt a szívemben, hogy itt vagyok. Igaz, hogy a Laci az úgy történt, hogy úgy becsöpörgött a dereka, hogy nem bírt felkelni, úgyhogy nem tudott menni dolgozni se. Másik Virágnak kellett dolgozatot írni majd holnap. Tehát valahogy úgy jöttek a helyzetek, hogy nem tudtak eljönni. És Nem régen, mikor Enikő zuglóban volt, akkor is úgy volt, hogy hát én nem tudok elmenni, azért ez már nem nekem való ilyen hosszút. És úgy alakult, hogy akkor is Lacéknál voltam, és ő vitt el, és ott együtt tudtunk lenni. Tehát olyan érdekes, hogy csak a szívembe forgolom, vagy mint egy óhajt, sóhajt, hogy de jó lenne, uram, ha el tudnék menni, és segítenél ebben, és ott lehetnék. És úgy olyan jó megtapasztalni ezeket, vagy nagyon jó megtapasztalni az igét, hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Annyiszor átélem, hogy csinálok valamit, és kicsit morgolódok, és akkor eszembe jut ez az ige, és akkor jó van, uram, hát akkor én most tényleg szeretetbe kéne nekem ezt elvégezni, és mindjárt megfordul az egész történet. Tehát ezek olyan apróságok, akik nincsenek hitben, nem igen értenének belőle semmit, de amikor a szívünkben megérezzük azt az erőt, azt az örömöt, amit kapunk ezáltal, hogy egy-egy ige a szívünkbe felcseng, ez óriási erőt ad a mindennapi élethez. Aztán a másik, ami nagyon megfogalmazódott bennem, hogy nagyon nehéz bizonyságot tenni emberek felé, és amíg el is sikerül mondanunk, hogy az evangélium lényegét, hogy miért halt meg Jézus, és hogy nekünk is, értünk is meghalt, nem igen veszik komolyan, és nem igen jut el a szívükig, de arra próbálok időt úgy szakítani, hogy annyit el tudjak azért mondani, hogy azért vegyétek elő a Bibliát. Ha bármi történik az életetekben, próbáljátok meg, hogy nyissátok fel azt a Bibliát, és kérjétek Istennek a segítségét, hogy hogyan menjen tovább. És ez valahogy úgy érzem, hogy ha akkor nem jelzünk, vagy nem kapunk visszajelzést, meg egyebeket, de az Úr Jézus elvégzi helyettünk. Csak mondjuk. Tehát ne felejtsük el megmondani az embereknek, hogy miért is van értelme annak, hogy ne egyedül éljük le az életünket tehetetlenül, hanem nekünk van mindenható atyánk, aki minden területen megsegít bennünket. És akkor én ezt szerettem volna átadni, hogy ezzel a tudattal nagyon jó élni, mert betegségben, gondokban, bajokban, akkor is kérjük az Urat, és tudjuk, hogy meghallgat és segít bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Nem tudtam, hogy miről fog Bogi beszélni, de nagyon szíven ütött, amit mondtál, és csak szeretném aláhúzni, hogy mit tapasztaltunk meg mi is. November végén helyezett valakit Isten a szívünkre. Decemberi első imakörön kezdtünk el imádkozni. Érte. December közepén, végén, nem tudom, hanyadikán, ott voltál már női körön. Januárban már itt a templomban is. Tehát elképesztő azt látni, és tudjuk azt, hogy ez nem így működik, hogy imádkozunk, és akkor másnap megtörténik a csoda. De Isten képes erre, hogy valakit menteni akar abból a helyzetből, amiben van. Akkor oda viszi egy közösség elé, akik elkezdik hordozni, akár ismeretlenül is, imádságba, és Isten tudja úgy alakítani a szálakat, hogy az illető megérkezhessen, és tudja átvenni azt, amit az Isten készít számára, és lépésről lépésre haladni, egyre mélyebben az Istennel való kapcsolatba. És ez micsoda nagy ajándék annak is, aki indul, annak is, aki már ezen az úton jár, annak is, aki esetleg jár rajta, de megfáradt, annak is, aki most nagyon tele van lélekkel, és úgy éli meg. Szóval, hogy miért van a gyülekezet? Krisztusnak miért van egyháza? Azért, hogy jellé váljon a világban, és ahol gyógyulások, szabadulások történhessenek, ahol Istenben erősödhessenek meg emberek. És ez a mi küldetésünk is, itt Kisvárdán is, és a környéken is. És testvérek, sose felejtsétek el, azt mondtam már sokszor, hogy ez nem természetes, ez kiváltság. És nem mi teszünk szívességet Istennek azért, mert csinálunk valamit, vagy ott vagyunk valahol, hanem az az Istentől egy ajándék, hogy engedi, hogy mi oda mehessünk közel hozzá, és láthassuk azt, hogy ő mire képes. És a másik, hát ma mi itt léte, már ott a kisházba bőgtem egy sort ezen a körön, mert azt a főéneket választottam a prédikációs alapigéhez, a Ó segíts Jézus, te fény vagy és élet, mert több olyan sora is van, ami nagyon passzol. És egész éjjel ez dübörgött bennem, hogy úgy tudtam, hogy nem tud jönni mami ma Isten tiszteletre. Hogy énekeljük ezt az éneket mami nélkül? Hát ez az ő kedves éneket. Nem lehet, de Uram, tudom, hogy lehetetlen is. És amikor itt kimegyek a kisházba, és szembe jön velem a mami, el tudja intézni. Most ez nem azért, mert nekem fontos, hanem hogy tényleg, ha valakinek valahol ott kell lennie, lehetnek tényezők, és nyilván mondhatnék rengeteg más példát, csak most ez a két legnevezetesebb, és így vagyunk hálásak azért a családért is, és mi is hordozzuk ugye a szülőklubosokat is, Bogi szolgálatát is, mert nagyon kemény terep az, amiben ő ott van, és nekünk ez is feladatunk, hogy ahol a gyülekezeti tagjaink kint vannak az élet sűrűjében, legyen mögöttük egy imádkozó csapat, aki az ottani, mert egyikünk se tudna ezekbe a helyzetekbe belépni. Ez olyan szaktudás, meg elhivatottság, meg minden kell. Ő ezt megkapta, nekünk meg az a dolgunk, hogy imádságba, de mondhatnám a többit is, mindenki a maga területén legyünk ott egymás mögött. Így csendesedjünk, most el imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azokért a csodákért, amiket cselekszel a gyülekezetünkben, az életünkben, azoknak az embereknek az életében, akikről bizonyságtételeink is most szólhattak, és így cselekszel Andi életében is, aki születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban. Hálásak vagyunk neked, Urunk, minden csodádért, minden kegyelemért, irgalomért, amivel átöleltél bennünket. Mi nem érdemeltük meg ezt a hatalmas nagy szeretetet, de te nem érdemek szerint bánsz velünk, hanem a te szívedet nézed, és azt nézed, hogy a mi szívünk kapcsolódik-e, kiállt-e hozzád, és kinyújtjuk-e a kezünket feléd. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy Andi is kinyújthatta, és hogy abban a sok mindenben, nehézségben, megpróbáltatásban, küzdelemben, bukásban, amit ő is végigjárt az életében, és amiben benne van akár ezekben a napokban is, te vagy az egyedüli megmentője, szabadítója, megtartója, te tartod meg őt. Így adunk hálát az ő életéért, így adunk hálát az ő szívéért, szeretetéért, készségéért, és így kérjük a te áldásodat a továbbiakra, a döntéseire, a mindennapjaira, az egészségére, a testi, lelki állapotára, hadd legyen minden a te kezedben, hogy teljes lényével téged dicsőíthessen egészen az örökké valóságig. Amen.
És akkor elátértem, hogy készítsen olyan ajándékokat, hogy ha szükség van rá hitelen, akkor tudjuk adni. Akkor az úgy áldjon téged. Akkor jövő hónapban esedékes, de ha már így alakult, akkor...
És akkor testvérek, akkor melyik lesz a főénekünk? Az Ó segíts Jézus, az evangélikus énekeskönyv szerinti verzióba, tehát nem a 8 verszakos ekés változatot fogjuk énekelni, hanem azt, amelyik rövidebb, és ugye itt mondom teológus testvérünknek, hogy végig énekeljük az éneket, és utána következik az ige hirdetés. Így énekeljük akkor a 374-es számú éneket.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amit egyházunk böjt harmadik vasárnapjára kijelölt Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetéből, az első verstől kezdve a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek, valamelyik nap az interneten láttam egy videót, ami egészen pontosan nem egy darab videó volt, hanem egy több felvételből összevágott videó. Ezeken a filmkockákon gyermekek és a szüleik voltak láthatóak, ahogyan a felnőtt szülő éppen csinált valamit, ahogyan sétált, ahogyan grimaszolt, ahogyan mutogatott, és a gyermek az nagyon merengett a szülőn, majd leutánozta ugyanazt a mozdulatot, amit a felnőtt csinált. Ezek a gyerekek 1-2 évesek lehettek még csak, és nagyon érdekes volt látni, ahogy maguk a szülők is meglepődnek azon, hogy a gyermekeik mennyire pontosan le tudják őket követni, és le tudják őket utánozni. Mert a gyermekek olyanok akarnak lenni, mint a szüleik, akiket szeretnek, és akikre felnéznek. Ők még nem abban az értelemben néznek fel a szüleikre, ahogyan mi felnőttek értjük azt, amikor azt mondjuk, hogy felnézünk valakire. Amikor mi azt mondjuk, hogy mi felnézünk valakire, akkor mi ebbe valamiért automatikusan beleértünk egy távolságtartást és elérhetetlenséget. Mi, amikor felnőttek azt mondjuk, és azt gondoljuk, hogy felnézünk valakire, akkor mi ezt azért tesszük, mert a másik elért valamit, vagy mert azt gondoljuk, hogy a másik valamivel okosabb vagy ügyesebb nálunk, és ezért ő megérdemli, persze teljesen jogosan megérdemli azt a tiszteletet, amiért fel tudunk nézni rá. De a gyermekek viszont nem ilyen módon tisztelik és néznek fel a szüleikre, nem is értik még ezt a kifejezést, hanem ők a szeretet alapján kapcsolódnak. És a szeretet alapján kezdik el leutánozni testvéreiket, szüleiket. Persze zárójelben itt azt is meg kell említeni, hogy nem csak a jót, ugyanúgy a rosszat is el tudják és el is tanulják. Viszont ez a gondolat, hogy a gyerekek a szeretet alapján kapcsolódnak, és ez alapján, a kapcsolódás alapján kezdik el követni és utánozni a felnőtteket, szüleiket, ez lesz a szövegünk szempontjából az egyik kulcs gondolat. Ahogyan az ma már elhangzott, a mai vasárnap, március 8-án, Böjt harmadik vasárnapja a szemeknek a vasárnapja. Ahogyan a kivetítőn is olvasható volt, meg a bevezető zsoltárban is hallható volt, hogy a szemeim az Úrra néznek szüntelen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen. Mit jelentenek ezek a szavak? Vajon, hogy farkas szemet nézek az oltáron álló feszülettel? Esetleg merengek az ég felé, hát ha ott a messzeségben meglátok valamit, esetleg valakit. Ez az ige sokkal inkább a tudatról, egészen pontosan a tudatosságról szól. Hogy egy nagyon egyszerű példával éljek, vasárnap reggel, akár egészen konkrétan ezen a vasárnap reggel, amikor fölkelünk és eljövünk ide, illetve eljöttünk ide, akkor nem csak a testünkkel, fizikailag jöttünk el ide, hanem tudatosan az egész lényünkkel ebbe az irányba fordul, a templom irányába fordultunk és eljöttünk ide. Mivel nincsen minden nap vasárnap, és nem jövünk minden nap a gyülekezetbe, ezért fontos, hogy a belső látásunkat az Isten felé fordítsuk a hétköznapokban is. Erről szól a mai szövegünk is, amikor Pál az efezusiaknak ír, és erre hívja fel a gyülekezet figyelmét. És majd látni fogjuk, hogy a követés, ami elhangzott az alapigében, illetve az utánzás hogyan kapcsolódik össze egymással. Az ige hirdetésben három pontra figyeljenek majd a testvérek. Az első pont a bálványok rabsága, ami a bűn. A második pont a megtérés, vagyis az Úrra tekintés fordulata. És a harmadik pont a megtartás, ami a mindennapi követésnek a gyakorlata. A mai ige szakaszunk az efezusiakhoz írt levélből való. Efezus városáról azt kell tudni, hogy az ókori világnak egy központja volt, ahol a görög és római és más egyéb keleti isteneknek a kultusza is megtalálható volt. Pál több mint 2 évet lakott Efezusban, hirdette Jézust, és ennek az ige hirdetésnek, az ő ige hirdetésének a hatására sokan el is kezdték követni Jézust. Majd évekkel később, amikor Pál már nem volt Efezusban, akkor íródott ez a levél az efezusi gyülekezethez. Ebben a vallási sokszínűségben, ami ebben a városban volt, és az a magatartásforma, amit ezek a különböző vallások magukkal hoztak, nagyon nehéz volt az őskeresztényeknek keresztényként, Jézus követőként megmaradni. Mert hogy meg annyi vallás, meg annyi magatartásforma, és ezekkel szemben a kereszténység mindig is egy, fogalmazhatunk így, egy szigorúbb életformát követelt meg. És éppen ezért a gyülekezetnek a bátorításra, de olykor a dorgálásra is azért szüksége volt. De hát nem egy ilyen világban élünk a mai nap is. Meg annyi vallási irányzat, keleti filozófiák, és ezt magával hozva meg annyi magatartási forma van jelen a mai világban. De ha a vallástalanságot ideértjük, akkor a vallástalanság is magával hoz egyfajta életformát. És eltelik 2000 év, és a világ nem változott. Ugyanolyan világban élünk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a ma embere mennyivel többet és jobbat tud. Lehet, hogy ma 2-3-szor annyi időt kell az iskolapadban töltenünk, mint régebben, és az az ismeret, amit felhalmoztunk, az már jóval több, mint amit az ókori ember tudott. Azonban semmiben nem változtunk. Hajlamosak vagyunk az ókor emberére és az ókorra legyinteni, hogy mi már nem áldozunk állatokat, mi már nem hajlongunk szobrok előtt. Mi már ezt meghaladtuk. Testvéreknek talán ismerős lehet Timothy Kellernek a neve, keresztény szerző, aki a Bálványaink című könyvében a modern kor bálványait veszi gorcső alá, szerelemről, testi vágyról, gazdagságról, sikerről és hatalomról ír. De hát azt látjuk, hogy Pál 2000 évvel korábban ugyanezekről szól. Paráznaság, nyerészkedés, kétértelműség. Amikor ezekről ír, akkor azt egyetlen szóval átfogóan foglalja össze, ahogyan az igében is elhangzott, bálványimádók, bálványimádás. Itt az elején azonban fontos tisztába tenni azt, hogy a kereszténység az nem testellenes. Amikor a szexualitásról ír, vagy illetve a paráznaságról ír Pál, akkor nem azt mondja, hogy a szexualitás megélése a bűn. Amikor a vagyonról ír, akkor nem azt írja, hogy hogy a vagyon önmagában a bűn, hanem az élvhajhászság, az élvhajhász magatartás, hogy egyszer élünk alapon húzom a strigulákat, hogy ő is megvolt, meg ez is megvan, és mindent is birtoklok. A mindennapi életünkben sokkal hétköznapibb módon jelen vannak a bálványok, amikről nem is gondoljuk. Képzeljünk el egy olyan embert, aki csak a munkájának él. Akár hétvégén is bejár dolgozni a munkahelyére, ha teheti, vagy ha tehetné, bejárna. Teljesen elhanyagolja a családját, teljesen elhanyagolja a gyerekeit, mert mindig úgy érzi, úgy gondolja, hogy a kötelesség szólítja őt, hogy ezt meg kell tenni, ez a helyes. Neki a munkája lesz a bálványa. Sportolóknál, amatőr, de profi sportolóknál is láthatjuk, hogy a verseny a cél elérésének az érdekében akár a saját egészségét is feláldozza arra, hogy az általa kitűzött célt elérje. Számára ez a cél lesz a bálvány, mit sem törődve azzal, hogy átgázol akár saját magán. Az a szülő, aki azt szeretné, hogy a gyereke legyen a legjobb az osztályban, aki azt szeretné, hogy részt vegyen minden iskolán belüli és iskolán kívüli kötelező foglalkozáson, zeneiskolába járjon, sportolni járjon, szakkörre járjon, versenyekre járjon. Ő számára az lesz a bálvány, hogy az ő gyereke legyen a legjobb. Nem gondol abba bele, hogy egy 12-13 éves gyereknek ez mennyire megterhelő lehet. Nem gondol abba bele, persze nyilván itt most nem akarok úgy általánosítani, hogy ez minden szülőre érvényes, de nagyon sokszor találkozni azzal, hogy a szülő nem gondol bele abba, hogy lehet, hogy a gyerek egyébként nem is akar zeneiskolába járni, vagy szakkörre járni, hanem a szülőnek a vágya, a szülőnek a bálványa lesz az, amire a gyerekét felhasználja. És ők mind-mind egy bálványképet hajszolnak maguk előtt. És úgy is fogalmazhatnék, hogy az a belső látásuk homályosult el, amivel valójában szüntelenül az Úrra kellene tekinteniük. És ezen a ponton tud az igehirdetésünk az evangélium szövegéhez kapcsolódni, Lukács evangéliumából, ami elhangzott, és itt érkezünk el a második ponthoz. Ja, Jézus kiűz egy ördögöt egy néma emberből. Ez nem vált ki egy hatalmas lelkesedést a tömegből, magát Jézust is elkezdik vádolni azzal, hogy ő az ördögnek a szövetségese. És Jézus nagyon sok mindent válaszol erre, de egy gondolatot hadd emeljek ki, hogy az a tisztátalan lélek, amely kimegy az emberből, és kin nem talál magának nyugalmat, akkor visszatér abba az emberbe, akiből kijött. Ezt a képet a mi életünkre nagyon egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy amikor Jézus szavára, az Isten igéjének a hatására mi megtérünk, megszabadulunk a bálványainktól, és a fókuszunkat már az Istenre fordítjuk, akkor kimegy belőlünk az a tisztátalan lélek, az az ördög, ami eddig bennünk lakozott, de ez nem jelenti azt, hogy ez kívül is marad. Ez vissza is tud belénk térni. Az Isten igéjének a hatására radikális fordulatot tud venni az életem, meg tudok szabadulni mindattól, aminek eddig a rabja voltam, de ez nem jelenti azt, hogy én innentől kezdve egy makulátlan ember vagyok, ez nem jelenti innentől kezdve azt, hogy én innentől kezdve nem tudok többé vétkezni. Jézus is beszél arról, hogy a tisztátalan lélek bizony vissza tud térni az emberbe, ha ott helyet talál. Ami azt jelenti, ahogyan már mondtam, hogy a megtérés egy hosszú és nehéz folyamat. Mert bizony belém is vissza tud térni a tisztátalan lélek, engem is vissza tudnak csábítani a bálványaim. Megtért állapotomban azonban már Isten lebeg a szemem előtt, és nem a bálványok. Hogy Pálra utaljak, nem az a paráznaság, a nyerészkedés, vagy az ostoba beszéd az, ami innentől kezdve rám jellemző lesz, hanem a hálaadás. És milyen különleges számomra, aki egy tradicionális evangélikus gyülekezetből jön, nagyon különleges azt látni, hogy az újonnan megtért keresztényeknek, szinte mindenkire igaz egy közös jellemző, hogy azok az emberek mennyire hálásak. Gyakran elmondják embereknek és Istennek is, hogy ők hálásak azok, hálásak azért, hogy az Isten cselekedete által megtértek. És ezt a hálaadást kellene megtartanunk, vagy éppenséggel felébresztenünk önmagunkban, mert ez is vagy az Úr felé fordítja a tekintetünket, vagy ha már az Úr felé van fordulva, akkor az Úr felé tartja a mi tekintetünket. És gyakran elfelejtjük, pedig Jézus maga mondja ki a legfontosabbat az ige szakaszból. Ezt olvassuk. Amikor ezt mondta a sokaságból, egy asszony hangosan így szólt hozzá: boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplált. És erre így felelt Jézus: de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. És itt van a kulcs, hogy megtartják az Isten beszédét. És itt érkezünk el a harmadik ponthoz az ige hirdetésben, az utógondozáshoz, a megtartáshoz, hogy nem elég megtérni, és akkor kész vagyok, hanem ez egy napi küzdelem, amiért nekem folyamatosan tennem kell. Pál arról ír a gyülekezetének, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves illatként. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Visszatérve a kezdő képre, ami az igehirdetés elején elhangzott, a gyermekek utánzása nem csupán külső mozdulatoknak a másolása, hanem egy szeretetből fakadó, bizalmas kapcsolatnak a kifejeződése. És pontosan erre hív minket Pál is, amikor azt mondja, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Figyeljük meg, nem félelemből reszkető szolgákról beszél, nem is távolságtartó csodálókról, hanem szeretett gyermekekről. Az Isten követés alapja a szereteten alapuló bizalmi kapcsolat. Isten nem azt várja tőlünk, hogy elérhetetlen magasságokba tekintsünk, hanem hogy az ő szeretetében élve természetes módon hasonlítsunk rá, ahogyan a gyermek hasonlítani akar arra, akit ő szeret. És ezért olyan fontos Jézus szava a mai evangéliumban: de még boldogabbak azok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, és megtartják. A megtartás nem jelent mást, mint hogy engedjük, hogy Isten igéje formáljon minket napról napra, nem egyszeri nagy elhatározás, hanem napi gyakorlat. Ahogyan a gyermek sem egyszer utánozza le szülőjét, hanem folyamatosan figyeli és követi őt. A világosság gyermekeiként járni annyit tesz, mint hagyjuk, hogy Isten igéjének a fénye egyfajta útmutatóként a helyes irányba állítson minket. A munkánkat, a kapcsolatainkat, a döntéseinket. Hogy a hétköznapokban is nem csak szavakkal, hanem az egész életünkkel közvetítjük a világosságot. Amikor Krisztusban járunk, akkor az ő világosságát hordozzuk magunkban, nem pedig a sötétséget. És ha elbukunk, ha újra és újra visszatérnek a régi bálványaink, akkor mit tegyünk? Jézus példázata a visszatérő tisztátalan lélekről éppen erre figyelmeztet. Nem elég kiűzni a régi szokásokat, be is kell tölteni az életünket valami jobbal. Nem elég nemet mondani a bűnre, igent kell mondani Isten szabadító szeretetére, az ő igéjére, közösségére, az imádságra. És a kérdés mára, milyen gyermekei vagyunk mi Istennek? Csak távolról csodálók, vagy olyanok, akik természetes módon szeretetből követik az ő példáját? Van-e bátorságunk szüntelenül az Úrra nézni, és ha kell, elfordulni azoktól a bálványoktól, amelyek rabul ejtenek? Mert ígéretünk van rá, aki keresi, az megtalálja Istent. Aki kitartóan néz az Úrra, annak látása letisztul, és felismeri, mi az igazán értékes. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálásak vagyunk, érted, hogy a mai napon is összegyűlhettünk. Hálásak vagyunk a közösségért, igét hallásáért. Engedd igét befogadását a szívünkbe, hogy méltóképpen felkészülhessünk arra, hogy ezután a te testedből és véredből részesüljünk. Légy velünk. Amen. Az Isten igéje, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja haladni szíveteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent Vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És most csendes imádságban vigyük oda az Úr elé azt, amit szeretnénk itt letenni az ő keresztje lábánál. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy ami Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
a felnőtteket úrvacsorára, a gyerekeket pedig igei áldásra várom szeretettel.
Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele, őrizzen meg minket és erősítsen az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk. Az Úr velünk van mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És drága Urunk, olyan hálás a szívünk, hiszen olyan sok mindenben tapasztalhatjuk meg a Te jelenlétedet, a Te áldásaidat, a Te szent lelkednek a munkáját. Köszönjük neked mindazokat a dolgokat, amiket ezen a mai napon, vagy ezen a mai Isten tiszteleten is elvégeztél a mi szívünkben. Köszönjük neked a szolgálatokat, amik hangozhattak. Köszönjük neked a testvérünket, aki messziről érkezett ide, hogy elmondja nekünk azt az igét, ige hirdetést, amit a szívére helyeztél. Imádkozunk érte, az ő életéért, az ő szolgálatra való felkészüléséért, tanulmányaiért, és majdani lelkészi szolgálatáért is, de imádkozunk a teológus hallgatókért is, akik éveken keresztül rendszeresen részt vesznek különböző alkalmakon, képzéseken, gyakorlatokon, azzal a szándékkal és reménységgel, hogy a te elhívásod alapján a te országodat fogják építeni az egyházban. Imádkozunk őértük is, és azokért is, akik őket oktatják, tanítják. Add, Urunk, hogy valóban a te szent lelked járjon át mindent ott a teológián, hogy valóban olyan emberek jöhessenek ki, és állhassanak be a szolgálatba, szerte az országban, a gyülekezetekben, akár ilyen határterületeken, mint ahol mi is vagyunk itt Kisvárdán, akár a központibb helyeken, ahol a te igéd élő módon szólhat, és ahol minél inkább tere van a te csodálatos munkádnak. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most ezt a mai napot te készítetted elő, és minden akadály és betegségek ellenére is olyan sok mindent átélhettünk és átélhetünk. És kérünk téged, hogy te áld meg a folytatást is, itt a közvetlen folytatást, az Isten tisztelet utáni kötetlen közösséget, asztalközösséget is, de te áld meg a folytatást a gyülekezetünkben, a Philadelphia gyülekezetben, hogy azt, amit te elkezdtél, az hadd folytatódhasson csodálatos módon, és hogy hadd növekedhessen, épülhessen a te országod. És kérünk, add, Urunk, hogy amit hallottunk is az ige hirdetésben, azt valóban hadd tudjuk megélni a mindennapokban, hogy rád figyelünk, hogy hogy nem csak elindulunk az úton a megtérés után, hanem valóban nap mint nap törekszünk arra, hogy benned maradjunk, és a mindennapokban is megéljük a veled való közösséget a te akaratod szerint. És Urunk, kérünk, segíts, hogy amikor a bálványok jönnek vissza, és amikor térünk le a te utadról, akkor még időben észbe kapjunk, és időben vissza tudjunk fordulni, nehogy túl késő legyen. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik nyomorúságban vannak, akár azért, mert elindultak, és jó kezdet van mögöttük, de aztán valami félresiklott az életükben. Ragad meg őket, Urunk, hogy még időben visszataláljanak hozzád. De imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik betegség, megpróbáltatások terhe alatt roskadoznak most, és talán emiatt maradtak ki a mai istentiszteletből is, mert ez megakadályozta a részvételüket. Adj nekik is, Urunk, gyógyulást, megoldást, erősödést. És így bízzuk rád magunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, az egész kereszténységet, és ezt a sok sebből vérző békétlenségtől, háborúságtól megnyomorított világot. Kérünk, Urunk, cselekedj, és legyen minden a te legjobb akaratod szerint. Amen. Testvérek, menjünk el, és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel, és ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Egyes liturgia harmadik énekét énekeljük. És akkor most szeretném kérni testvérünket, Jánost, hogy gyere ide, és mutatkozz be a testvéreknek. Amikor a hirdetésben mondtuk az elmúlt hetekben a nevet, akkor a testvéreknek feltűnt, hogy olyan nehezen kiejthető neved van, meg utaltál is a tradicionális háttérre, néhány szóban. Aztán utána együtt maradunk, és remélem, hogy tudnak a testvérek maradni. Ugye többen jelezték, akik nem érkeztek meg, tehát lesz majd még lehetőségünk beszélgetni Jánossal, de azért szeretném, hogy néhány dolgot mondjál magadról.
Röviden szeretnék csak beszélni, nem szeretném húzni az időt. Kröcsméri János Andrásnak hívnak. Én Békés megyéből származom, apai oldalról, Tóth Komlósról, ami egy magyarországi szlovák közösség, és anyai oldalról, meg Orosházáról. És én apai oldalról vagyok, meg lettem evangélikus, és így egyszerre egy tradicionális evangélikus szlovák közösségből is jövök, de én Orosházán jártam iskolába, és ezért elsősorban az orosházi gyülekezetben voltam jelen, ami meg egy tradicionális magyar evangélikus gyülekezet itt Magyarországon. Egyházi iskolában tanultam, ott is kaptam a konfirmációhoz kapcsolódva az elhívásomat, amivel én utána nagyon sokáig küzdöttem, és igazából amikor az egyetemre való jelentkezésnek a beadásának a határideje volt, én akkor döntöttem el, vagy adtam be a derekamat nagy nehezen az Istennek, hogy akkor én teológiára fogok menni, és teológiát fogok tanulni. 2020-ban kezdtem el az egyetemet. Jelenleg 5 éves vagyok, voltam másfél évig Németországban is tanultam másfél évet. Egy kis főiskolán 2 hete tértem, vagy érkeztem igazából csak vissza Magyarországra, és csatlakoztam be újból a Budapesten a tanulmányokba. És hát reménység szerint hamarosan most már végezni fogok, és majd lelkész lehetek.
Jó volt az igéd, amit kaptál konfirmációra?
Pontos igelyet nem fogok tudni elmondani, mert azt nem tudtam megjegyezni. Így hangzik Pál apostoltól, hogy hirdesd az igét. Igen.
Ez elég egyértelmű. 12 évesen konfirmációra ezt kapja valaki, az csak Istentől lehet.
Igen.
Nem egy szokványos konfirmációra igen. Választott, igen.
Igen.
A teológusokról mondasz még valamit? Sokan vannak, kevesen.
Most nagyon kevesen vagyunk.
Milyen téma van, ami fontos lenne nekünk tudni?
Hát azért imádkozzanak a testvérek, hogy legyen több elhívás és több teológus hallgató, mert jelenleg nagyon kevesen vagyunk. Az egy nagyon nagy áldás az egyházban, hogy van. Lehet, hogy hallottak, lehet, hogy nem róla. Van egy úgynevezett másoddiplomás lelkészképzés, ami arra szolgál, hogy azok a felnőttek, akiknek már van egy diplomája, teljesen mindegy, hogy milyen, de van egy diplomája, viszont munka és család mellett nem tudnának egy egyetemet elvégezni. Ja, igen, az kimaradt, hogy azon felnőttek, akik felnőttként kapták az elhívást arra, hogy lelkészek legyenek, de munka és család mellett nem tudnának egy egyetemet elvégezni, ők levelező képzésen tudnak lelkésznek tanulni, és ők sincsenek nagyon sokan, de az a kevés létszám, ami a nappali tagozaton van, azt ők valamennyire ki tudják egészíteni, ami nagyon jó, illetve önmagában az, hogy van arra lehetőség, hogy valaki felnőttként kapja az elhívását, akkor felnőttként is megvan arra a lehetősége, hogy lelkész legyen.
Köszönöm. Ha van kérdésünk, akkor majd itt a szeretett vendégségen bátran tegyük fel ezeket. A jövő heti alkalmak, illetve az istentisztelethez kapcsolódóan a mai perselytény szeljés egészében a lelkészképzés céljait szolgálja, tehát akit Isten lelke indít arra, hogy szeretné a teológiát támogatni, az így helyezze el az adományát a perselyben. Jövő heti alkalmaink kedden női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket a jóság témával foglalkozunk még. Csütörtökön bibliaórára várunk szeretettel mindenkit, ugye mind a 2:06-kor kezdődik. Bibliaórán az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni együtt. Pénteken 5:00-kor ifjúsági órát szeretnénk tartani, ha megvannak a fiatalok, akkor megtartjuk. Jövő vasárnap 8:30-tól konfirmációs órát szeretnénk tartani, 10:00-tól pedig istentiszteletet egy gyerek órát. És hordozzuk imádságban azokat a témákat is, amik előttünk vannak, és a szokásos hirdetések is benne vannak, most ezeket nem sorolom el újra. Mondjuk el a záró imádságunkat. Igéknek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. Erős vár a mi Istenünk. Erős vár a mi Istenünk. Gyerek, kikezem.